Kedves jó Mária rádióhallgató testvérek! A katolikus egyház Európában Luther fellépése után rendkívüli módon nagy nehézségekkel küszködött. A történetírók általában a katolikus visszahatás korának is nevezik a katolikus megújódás korát. Találó elnevezés, mert alig van a történelemnek olyan korszak, amelyben a hatás és a visszahatás fizikai törvénye szellemben, személyekben és végrehajtásban oly törvényszerűen érvényesült volna, mint a reformáció és az ellenreformáció korában. A katolicizmus a hitújítás idején azért gyengült meg, mert az új eszmékkel szemben nem védekezett elég szerencsésen. Főleg pedig Németországban. Katolikus rendek már a Speyeri Birodalmi Gyűlésen 1529-ben tétován szemlélték az új mozgalom erősödését. Éppenséggel vereségnek számított, amit ugyanezen a birodalmi gyűlésen szenvedtek, amikor a Lutherhez pártoló rendek protestációjával szemben azt sem tudták elérni, hogy a luteránus fejedelmek területén továbbra is engedélyezzék a szentmiség bemutatását. A katolikusok közömbössége és erőtlensége egyébként talán legbeszédesebben a hivatali pályákról való leszorulásukban kapott kifejezést. A helyzetre jellemzően mutat rá Commendone bíboros követ jelentése, amely szerint még az egyházfejedelmek tanácsaiban is, irodáiban is alig akadt egy-egy katolikus tanácsos vagy tisztviselő, míg a többség protestáns, ő gyakran harcos protestáns volt. A Ratskammergerichten, a legtöbb birodalmi törvényszéken is protestánsok voltak túlnyomó többségben. Első Ferdinánd és Miksa tanácsában is, haditanácsában is protestánsok foglalták el a vezető helyeket. A zsoldos hadak vezérei és a hadbiztosok között protestánsok vitték a főszerepet. A katolikusok helyzeti gyengülése még jobban kitűnt az 1555. évi Augsburgi Birodalmi Gyűlés rendelkezéseiből és az erre következő valláspolitikai fejleményekből. A vallásbéke ugyanis, amikor a világi fejedelmeknek megadta a reformálás jogát, vagyis a cuius regio eius religiót jogelvé avatta, aki az a hatalom, az a vallás. Ugyanakkor ezt a jogot a katolikusok felé kereken megtagadta. A Ferdinándféle deklaráció a protestáns vallás gyakorlását az egyházi fejedelmek területén is megengedte. Igaz, hogy némi fenntartással élt, és ennek a vallás békébe való befoglalása katolikus szempontból győzelmi jelnek tekinthető, azonban a vallás béke egészben mégiscsak a protestantizmus győzelmét jelentette, mert a protestánsoknak a katolikus egyházfejedelmek területén szabad vallás gyakorlatot engedélyezett, míg ugyanezt a protestáns területeken megtagadta a katolikusoktól. Hátrányos volt a katolicizmusra az is, hogy a birodalmi városok tanácsai a városok többségében szintén a protestantizmus tették egyeduralkodóvá, míg a katolikus vallás gyakorlattól megvonták a nyilvánosság jogát, holott az 1555. évi vallás béke úgy rendelkezett, hogy vegyes vallású városokban a katolikus és evangélikus vallás szabadsága továbbra is fenntartandó. Ahol viszont a vallásbékében elrendelt szabad együttélés megmaradt, ott egy 1564. évi jelentés szerint a katolikusok körében olyan vallási közömbösség kapott lábra, hogy legalább a jezsuiták megjelenéséig egyáltalán nem törődtek azzal, hogy valaki katolikus-e vagy protestáns. Nem csak a helységek voltak vegyes vallásúak, hanem a családok is. Voltak házak, ahol a szülők az egyik, a gyermekek a másik vallását követték, a testvérek is különböző vallásokon voltak. A katolikus és protestánsok összeházasodtak anélkül, hogy a vallási kérdése legkisebb mértékben is tekintettel lettek volna. Ennek a kárát is a katolicizmus látta, mert a vallási közömbösség a dolog természete szerint annak a vallásnak erőjét porlasztja, amely megkötöttség szempontjából nagyobb igényekkel lép fel. Mindezeken felül a protestáns fejedelmek egészen természetesnek találták, hogy a megüresedő hatalmas egyházi javadalmakat, püspökségeket, érsekségeket, apátságokat másod vagy harmadszülötteik javára foglalják le, nem törődve a reservátum ecclesiasticummal, egyházi fenntartással. A német birodalomnak alig volt protestáns fejedelmi háza, amely valamelyik egyházi fejedelemségben érdekelve ne lett volna. Osnabrückben például a püspöki székben katolikus és protestáns javadalmasok váltogatták egymást. Emellett a püspökségek vagy apátságok protestáns élvezői adminisztrátori címen éppen úgy követelték a fejedelmi jogok gyakorlását, a fejedelmi gyűlésen való részvétel és tanácskozás jogát, mint ahogy a törvényes egyház fejedelmeket megillette. A protestantizmusnak e nagyfokú előretörése mellett a katolikus világi fejedelmek akár belső lelki gyengeségből, akár túlzott politikai óvatosságból nem mertek élni a jus reformandival, a változtatás jogával, míg a protestáns fejedeltársaik eredményesen használták fel azt a saját vallásuk javára. Ez a magyarázata annak, hogy a hitújítás korában például Németországnak nem volt sem egyházi, sem világi katolikus fejedelemsége, amelyben az új hit a régi vallás róvására meg ne vetette volna a lábát. Mintegy 50 éven át tartott ez az állapot. Az ellenhatás azonban gyorsan éreztette majd az ő befolyását, mihelyt a jezsuiták megkezdték működésüket, a püspökök pedig a tridenti Szent Zsinat rendelkezésének a végrehajtását elkezdték. A püspöki látogatások, egyházmegye és tartományi zsinatok, papneveldők felállítása, nem katolikus életű papság elmozdítása, a kolostorok fegyelmének helyreállítása, a hitoktatás megreformálása, az istentisztelet régi rendjének a visszaállítása, a rekatolizálódás mozgalmának hatalmas eszközei voltak. A jezsuiták iskoláiból és a vezetésük alatt álló Collegium Germanicumból, Rómában, kirajzottak az első tanítványok, akik egyházi vagy világi területen hivatásuk szerint megkezdték az új szellem érvényesítését. Hamarosan már a 16. század 70-es éveiben felvetődött a kérdés, hogy bár az egyházi fejedelmek egyenrangú rendek a világi fejedelmekkel, miért nem illeti meg vallási téren is ugyanez a jog, mint a világi fejedelmeket? Miért kell a katolikus püspökségek vagy apátságok területén a protestáns vallást megtűrniük, holott a legkisebb protestáns birodalmi lovagocskas, midőn erre a protestánsok a Ferdinándféle deklarációval feleltek, katolikus részről a reservátum ecclesiasticum megsértését hangoztatták. Kiemelték, hogy a deklaráció jogi ereje közelről sem olyan kötelező, mint a rezervátumé, amelyet a protestáns fejedelmek annyiszor megsértetek, bár a rezervátum az augsburgi vallásbékében kifejezetten benne van. Utaltak arra is, hogy a deklarációt Ferdinánd csak kényszerűségből adta ki, nehogy a híres birodalmi gyűlés eredménytelenül oszoljon szét. Kijelentették, hogy ragaszkodnak az egyházi fejedelemségeknek a világi fejedelemségekkel való egyenjogúságához, ami a birodalmi alkotmányban is le van fektetve, és ennek alapján a deklarációt, mint kikényszerített jogfeladást magukra nézve nem ismerik el kötelezőnek. Mindez világosan mutatja, hogy az elmúlt fél század szellemével szemben egy új világ, új gondolkodás vette kezdetét, amint annak természetes visszahatása. Maguk a protestáns rendek is érezték, hogy a vitában alul maradtak. Régi előnyeiket azzal kísérelték megtartani, hogy 1575 évi birodalmi gyűlésen, amelyen Rudolfot római királlyá választották, a deklarációnak a választási kapitulációkba való felvételét követelték. Ez a törekvésük azonban a katolikus rendek ellenállásában meghiúsult. A katolikus fejedelmek most már az ellen is tiltakoztak, hogy az egyházi javak protestáns adminisztrátorai egyház fejedelmi jogokat gyakoroljanak, és egy címen részt vegyenek a birodalmi fejedelmek tanácskozásán. Tiltakozásukban a birodalmi alkotmányra hivatkoztak. Az öntudatra ébredt katolicizmus tehát már követelte a jogait is, visszautasított minden további sérelmet. Az idők kereke fordult. A történelemben gyakran előforduló jelenség ez ott, ahol elvek állanak szemben egymással. Az öntudatra ébredő katolicizmus dinamikus hatásai azonban nem csak politikai téren érvényesültek. Ekkor kezdték emlegetni a protestánsok a vallásszabadság új gondolatát, de ezen nem általános, mindenkire egyformán kiterjedő vallásszabadság kívánalmát értették, hanem kizárólag azt, hogy a protestánsok az egyház fejedelemségek területén továbbra is engedélyeztessék szabad vallásgyakorlatukat. A viszonosságon alapuló vallásszabadság ugyanis ebben a korban még egyáltalán fel sem merülhetett. Ellenkezett volna a korszak és magunknak a reformátoroknak a felfogásával. Kizárta azt a Luther által felállított tartományi egyház szervezetet is, amely az egyházi joghatóságot a fejedelmek kezébe tette. Ezek az egyszer megszerzett hatalmat nem akarták kiengedni a kezükből. Hamarosan érvényesült náluk Kristóf württembergi herceg felfogása, amely szerint a fejedelmi hatalom joga nem csak a világi kormányzásra vonatkozik, hanem az egyházi ügyekre is. Gondoskodnia kell a fejedelemnek, hogy az alattvalóknak a tiszta evangélium hirdettessék, és a tévtanítás megakadályoztassék. Ez a szellem kizárta az általános vallásszabadság gondolatát, és annál gyorsabban és általánosabban érvényesülhetett, mert a fejedelmeket protestáns teológiai vezetőik is Isten helyetteseinek ismerték el, és feladatukká tették, hogy a bálványimádást és az engedetlenséget testi fenyítéssel is büntessék. A vallási türelemnek ez a nyílt tagadása egyébként nem csak a cezáropapizmussá emelkedő protestáns fejedelmi hatalom türelmetlenségében jutott kifejezésre, hanem a protestáns papság tanításában is. Mi ez a tivadar, Calvin utóda? Mohamedán dogmának nyilvánította azt a felfogást, hogy az ember különböző utakon is üdvözülhet, míg a gráci evangélikusok a Ferdinánd főherceghez benyújtott emlékiratban az evangélikus vallást vallják az üdvösséghez vezető egyedüli útnak. Az öntudatra ébredő katolicizmus életjele volt, hogy a 16. század utolsó negyedében toborzott császári zsoldos hadak már nagyobb részben katolikus vallású katonákból rekrutálódtak, jobbára katolikus vallású vezérekkel. A rekatolizáció levegője tehát már a nép széles rétegeiben is éppen úgy hódított, mint a magasabb társadalmi körökben. A katolikus fejedelmi udvarokból a protestáns tanácsosok és tisztviselők kiszorultak, hogy katolikusoknak adjanak helyet. Megszűnt a protestáns befolyás kizárólagossága a császári udvarban is, és megkezdődött a Reichskammergerichtben is, a titkos tanácsban, a katolikus lassú térfoglalása. A szellem változására jellemző, hogy a föllendülés megindítója a világi fejedelmek között ugyanaz a 5. Albert bajor herceg lett, aki 1561-ben még egész udvarában részt vett a Nyburgi evangélikus lelkész beszédein. Inkább koldusbotot vennék a kezembe, s úgy vándorolnék feleségemmel és gyermekeimmel, mint hogy eltűrjem, ami Istennek és Szentegyházának szégyenére vagy kárára válna. Minden hitéletért kész vagyok bármiként, még a halált is elszenvedni, mondta Ferdinánd Stájer főhercege, a későbbi második Ferdinánd császár, a katolikus újjáéledés egyik legjelentősebb egyénisége. A Stájer főherceg azonban nem volt elszigetelt jelenség. Ez a kor számtalan olyan egyéniséget mutat fel, magasabb és alacsonyabb rendűeket, egyháziakat és világiakat, akik vallási meggyőződésüket nem csak magánéletükben, hanem a közéletben is mindenképpen érvényre juttatták, és a politikai hatalom gyakorlásában éppen úgy a vallásos lelkiismeretnek juttatták a vezető szerepet, mint a magánéletben. Ezek a meggyőződéses erejétől áthatott fejedelmek lettek elődeikkel ellentétben a katolikus egyház éledés legújabb bástyái. Jogaik birtokában és felhasználásában tántoríthatatlanul haladtak az új úton. Ahol ellenállásra találtak, protestáns társai példájára igénybe vették a politikai hatalom eszközeit is, amire a birodalmi alkotmány feljogosította, lelkiismeretük pedig kényszerítette őket. Az új korszaki kép valóban új szellemiséget hozott, természetes visszahatásaként az előző ájult és bágyadt kornak. A hatás és visszahatás itt vázolt formája természetesen csak ott következhetett be, ahol az egymással szemben álló erők viszonyában kisebb-nagyobb egyensúly mutatkozott a német birodalomban, ott, ahol a politikai hatalom súlya teljes erővel nehezedett a lelkiismeretekre, mint például Angliában és más északi államokban, a katolicizmusnak még évszázadokra volt szüksége, hogy belső erőit kifejleszthesse. De viszont ugyanezen az alapon, ott, ahol az államélet teljesen összeforrt a katolicizmussal, mint Spanyolországban vagy Itáliában, a protestantizmus nem tudott mély gyökereket verni. Kedves jó Mária Rádió hallgató testvérek, egy ilyen kor volt ez a 16. század, amikor a katolikus egyház egészen meggyengült Európa szerte, mindenütt a protestáns eszmék járták át a mindennapi életet, a politikai és a közéletet, a társadalmi és a családi életet egyaránt. Hiszen könnyű volt, mert ha sikerült egy-egy világi fejedelmet, földesurat megtéríteni, áttéríteni a új hitre, a protestantizmusra, akkor hallottuk, hogy amint az elv az volt, hogy cuius imperium eius et religio, akié a hatalom, azé a vallás is, hogy áttért, vele együtt az egész birodalmának minden lakója át kellett, hogy térjen, ha akart, ha nem, az új vallásra. Majd aztán fogunk beszélni róla Pázmány Péter, aki itt Nagyvárdon született abban az időben, majd fellépés, ő maga lesz az egyik ellenreformátor, aki több mint 30 ilyen nemesi családot térít vissza, és rendkívüli módon hozzájárul a katolikus életnek a megerősödéséhez, főleg nálunk Magyarországon és itt Erdélyben is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!